Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetében, az első 7 versben. Ki hitte el, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt lett nyilvánvaló? Úgy nőtt fel színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Megvetett és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt és nem gondoltunk rá. Pedig a mi betegségeinket viselte és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jó lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért, de az Úr ő rávetette mindnyájunk vétkét. Kínozták, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt. Ő sem nyitotta ki száját. Az a szent ige, kedves testvéreim, amelynek alapján ma előttetek szólni kívánok a Szentlélek segítségével, megírva található János evangéliuma első fejezetében, a 29-től a 37-ig terjedő versekben. Másnap János látta Jézus hozzá menni, és azt mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről ezt mondtam, utánam jön egy férfiú, aki megelőzött engem, mert előbb volt nálam. És én nem ismertem őt, de azért jöttem én, aki vízzel keresztelek, hogy megjelentsem Izraelnek. János bizonyságot is tett. Láttam a lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugodott rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és rajta megnyugodni, ő az, aki szent lélekkel keresztel. És én láttam és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten fia. Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézett Jézusra, amint ott járt, és azt mondta, íme az Isten báránya. És a két tanítvány hallotta, hogy mit mondott, és követte Jézus. Kedves testvérek, olvastam egy kis afrikai országról, aminek a királya a következő megszólításokkal bírt. Gwenyama az oroszlán, aki egyébként úgy is ismert, mint a nap, a tejút, a fegyverek mestere, az ellenségek akadálya, a száj, ami nem mond hazugságot, a csodálatos test, ami tollakat növeszt télen, míg mások csupaszak, és az állkapocs, ami minden csontot összezúz. Elgondolkodtam rajta, hogy vajon miért van szüksége valakinek ennyi megnevezésre. Nos, a szóban forgó király Szváziföld uralkodója volt. Szváziföldről azt kell tudni, hogy körülbelül kétszer akkora, mint a Besztercebányai kerület, és csupa nagyobb nemzet veszi őket körül. Talán ez vitte őt rá arra, hogy olyan neveket vegyen fel, amelyek segítségével nagyobbnak és jelentőségteljesebbnek tud tűnni. Ezért lehet az, hogy sok ember próbál titulusokat szerezni, néhány betűs rövidítéseket a neve elé és után, hogy fontosnak tűnjenek, vagy mert azt gondolják, hogy anélkül jelentéktelenek lennének. Ezért is figyelmeztet bennünket az ige, hogy ne ragaszkodjunk túlságosan a megszólításokhoz. Azt írja Máté, ti azonban ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit e földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok a Krisztus, hanem aki a legnagyobb köztetek, az legyen a ti szolgátok. Viszont az is igaz, hogy minél fontosabbnak tartunk valakit, annál több nevet adunk neki. A Bibliában 256 megnevezést találhatunk Jézusra. Egy bibliatudós erre azt mondta, hogy ez érthető, mert Jézus végtelenül túlmegy azon, amit egy névvel ki lehetne fejezni. Mindazon megnevezések közül, amit a Bibliában találhatunk, magasan az első helyen van az Isten báránya megnevezés. Csak a Jelenések könyvében 26-szor használja János, és a felolvasott igeszakaszban is ezt a megnevezést használja Keresztelő János Jézus bemutatására. Íme az Isten báránya. Hogy megértsük, mennyire fontos ez a kijelentés, meg kell értenünk, hogy ki volt Keresztelő János. Az ő feladata, munkája az volt, hogy felfedje és bemutassa Jézust az izraeliták számára. Ézsaiás próféta azt írja Keresztelő Jánosról, hogy ő a kiáltó hang a pusztában, aki az Úr útját készíti. Tehát, amikor János Isten bárányaként mutatta be Jézust az embereknek, az jelentőség teljes esemény volt. Csak az a kérdés, hogy mégis mit jelentett? Azt jelentette, hogy megválaszolt egy kérdést, amit jóval előtte az Ószövetségben tettek fel, és körülbelül így hangzott: Édesapám, hol az áldozati bárány? A kérdést Mózes első könyvében teszi fel Izsák édesapjának, Ábrahámnak. Bizonyára sokaknak ismerős a történet, de azért nézzük meg, miről van szó. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy fia születik. És amikor 100 éves lesz, mármint Ábrahám, meg is születik a megígért fiú. Ábrahám és Sára boldogok és nagyon izgatottak, mert az egész életüket e köré, az ígéret fia köré építették, akit ők Izsáknak neveztek el. De aztán egy napon Isten szólt Ábrahámhoz, és azt mondta: vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Nos, ez egy egészen bizarr történet. Az ötlet, hogy Isten megkérjen valakit, hogy áldozza fel a saját fiát égő áldozatként, összeférhetetlen mindazzal, amit Istenről tudunk. De a történet végkimenetele talán senkinek sem kérdéses. Isten nyilvánvalóan sosem akarta, hogy Ábrahám feláldozza Izsákot. Ez egy próbatétel volt, egy teszt. Ez be is bizonyosodik a 12. versben, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak: ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem. A próba lényege az volt, hogy kiderüljön, Ábrahám jobban szereti Istent még a saját fiánál is. Viszont az is kiderül ebből a történetből, hogy Ábrahám nem tudta, mi lesz a végkimenetele ennek a kirándulásnak Móriá hegyére. Meg volt győződve, hogy Isten azt kéri tőle, hogy tegye az oltárra a fiút és áldozza fel. De mégis miért gondolta volna Ábrahám, hogy Isten tényleg ilyet kér tőle? A válasz a Zsidókhoz írt levélben található. Hit által áldozta volna fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és az egyszülöttjét vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott: Izsáktól lesznek utódaid. Arra számított, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani, ezért vissza is kapta őt, mint egy előkép gyanánt. Más szavakkal, Isten ígéretet tett Ábrahámnak, hogy Izsáktól utódai lesznek, és Ábrahám meg volt győződve, hogy Isten sosem hazudna neki. Ha kell, akkor akár fel is támasztja Izsákot a halottak közül. Van itt még más is, testvérek, azon kívül, hogy Ábrahám hite próbára lett téve. A történet ugyanis arról szól, hogy áldozza fel az egyetlen fiát. A helyszín pedig nem más, mint Móriá hegye, ahova később egy Jeruzsálem nevű város templomát építették, amitől nem messze Jézust keresztre feszítették. És a válasz a kérdésre, hogy hol van az áldozat? Isten gondoskodott róla, hogy ne kelljen Izsáknak meghalnia. Látjátok, testvérek, pontosan annak az előképét láthatjuk itt, mint amit aztán Isten tett értünk, amikor az egyetlen fiát küldte el, hogy nekünk örök életünk legyen. Izsáknak ugyan egy csöppet lassú volt a felfogása, de nekünk talán könnyebb megértenünk, hogy Isten, amit Isten meg akar velünk értetni ebből a történetből. Ha ő nem küldi azt a kost, akkor Izsák nem menekül. A fordulat ott van a történetben, amikor Ábrahám azt válaszolja neki, hogy Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. Bárány nélkül Izsák reménytelen lett volna. Amit viszont sokan lehet, hogy még most sem értenek, hogy az a bárány, még ha meg is halt Izsák helyett, de az Isten báránya nem halt volna meg, akkor még most is reménytelen lenne a helyzete. A zsidókhoz írt levélben felsorolt hithősök, az Ószövetség nagy alakjai, akikről azt olvassuk, és mindezek noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet, mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nélkülünk tökéletességre ne jussanak. Tehát, ha Isten nem gondoskodott volna a bárányról, akkor ezek a szentek még mindig a sírjukban lennének, és nem lenne semmi reményük a feltámadásra. De mivel Jézus eljött, ezért Isten ígérete szerint rájuk is a feltámadás vár. Mindez azért, mert Isten báránya elvette a világ bűneit. Ez a kép a báránnyal és az áldozattal gyakran felmerül az Ószövetségben, és Isten számtalanszor az áldozati bárányon keresztül érzékeltette az emberekkel a bűntől való szabadulást. Bárányt áldozott valaki, ha megszabadult a leprától. Bárányt áldoztak önkéntes áldozatként, ha valamilyen ünnepség volt, vagy egy fogadalmat akartak megerősíteni Isten előtt. És kötelező volt bárányt áldozni, ha valaki názír fogadalmat akart tenni. Azon kívül minden nap áldoztak bárányt a templomban, az oltáron, és talán az egyik legjelentősebb esemény, amikor évente egyszer különleges áldozatot mutattak be, emlékezve a páskára, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, akkor is bárányt kellett feláldozniuk. Mégpedig olyan bárányt, aminek semmiféle hibája nincs. Ennek a báránynak a vére mentette meg az elsőszülötteket a haláltól, amikor bekenték vele az ajtófélfákat még Egyiptomban. Itt már elég egyértelmű a kötődés Jézushoz. Ő volt Isten báránya, aki azért jött, hogy elvegye a bűneinket. Isten báránya, akinek magának nincs semmi hibája, bűne. És a vére az, ami lemossa a mi bűneinket, hogy ne kelljen félnünk a haláltól. Minden áldozatnál, amit bemutattak, ez az evangélium volt az üzenet végig az Ószövetségen. Akármilyen állatról volt szó, lehetett az bika, kecske, galamb vagy bárány. És ez felveti a kérdést, hogy akkor Jézus miért pont Isten báránya? Miért nem Isten bikája, vagy Isten kecskéje, vagy Isten galambja? Elnézést kérek a testvérektől, még kimondani is rosszul hangzik ezeket. Mindezeket az állatokat be lehetett mutatni áldozatként, de mégis mi olyan különleges pont a bárányban? Miért pont ezt a hasonlatot választotta Isten? Hát először is a bárány a szelídségéről ismert, nem úgy, mint a többi. A bika az erőt szimbolizálja, a kecske a csökönyösséget, a galamb a gyengétséget. De van valami a bárányok viselkedésével kapcsolatban, ami miatt úgy érezzük, hogy olyan ártatlanok. Gondoljunk csak a népmeséinkre. Vagy éppen az ézsaiási proféciára, amiből egy részletet olvastam. Kínozták, és ő megalázta magát. száját nem nyitotta meg, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt. Ő sem nyitotta ki száját. A bárányok nem harcolnak, amikor feláldozzák őket, és nem küzdenek. Alázatosan elfogadják a sorsukat. Olvastam egy férfiról, aki egy húsüzemben dolgozott. Hozzászokott a lemészárolt állatok visításához, ő maga is rengeteg állat torkát vágta el. Egy nap azonban hoztak egy bárányt, amit le kellett vágnia. A torkához tette a kést, ahogy szokta, és elvágta. De az állat nem rángatózott, nem küzdött az életéért, ahogy azt a többitől már megszokta. A bárány csak állt némán. Aztán, ahogy a vérveszteségtől előre bukott, még lenyalta a férfi kezéről a vért, és csendben meghalt. A nap hátra levő részében a férfi semmi másra nem tudott gondolni, sőt, egész éjszaka sem, folyton a bárány járt a fejében. Alvási zavarai támadtak miatta, és ez így ment egy hónapon keresztül, míg végül a férfi feladta és felmondott. Azt mondta, hogy többet nem tud megölni egy állatot, mert ahányszor csak rá gondol, mindig az a bárány jut az eszébe. Tehát miért választotta Isten pont a bárány képét, hogy leírja vele Jézust? Mert ahogy értünk, áldozta magát, pont így viselkedett. Nem harcolt a haláláig, hanem önként vette át a helyedet. Sőt, az én helyemet mindannyiunk helyett tette. Azért ment a keresztre, ahogy a bárány a mészár székre, hogy megfizesse a bűneink árát. És Isten azt mondja, hogy Jézus az a bárány volt, aki képes volt elvenni a bűneinket, mert ártatlan volt. Isten azt tanította a népének, hogy az a bárány, aminek hibái vannak, nem alkalmas az áldozatra, mert nem elég jó. Szóval, ha választania kellene közöttem, vagy a jelenlévők közül, vagy bárki közül a gyülekezetből, sőt, az egész emberiségből, egyikünk sem lenne megfelelő, egyikünk sem lenne elég jó ilyen feltételek mellett. Egyedül Jézus felelt meg erre az áldozatra, Isten báránya. Foglaljuk össze egy kicsit, amit Isten bárányáról tudunk. Ha Isten nem adott volna áldozati bárányt Mózesnek, Ábrahámnak, akkor Izsáknak nem lett volna esélye. De végül az a bárány halt meg, amit Isten adott. És ugyanígy helyettünk is az a bárány halt meg, akit Isten küldött. És Isten báránya meg is halt helyettünk. Már csak egy kérdés lehet, hogy értem is, meghalt-e? Sokan vannak, akik rendszeresen járnak templomba, rászánják az idejüket, énekelnek, imádkoznak, sőt úrvacsoráznak is, adakoznak és hallgatják a prédikációkat. Mégsem tudják felismerni, hogy Jézus értük is meghalt. Nem igazán értik, hogy nélküle reménytelen lenne az életük. Megadják a tiszteletet Istennek, de anélkül, hogy felismernék Jézus áldozatának a fontosságát, addig nem menekül meg az életük. Kívánom, testvérek, hogyha felteszem a kérdést, hogy Jézus meghalt-e, érted? Akkor tudjatok rá őszintén igennel felelni, mint ahogy keresztelő János mondta, íme az Isten báránya, aki meghalt a bűneinkért. Amen.